Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 65. Zsoltárunkat. A 65. Zsoltárunknak az első, majd a harmadik és negyedik versszakát énekeljük el. 65. Zsoltárunk első versszaka így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, emeljük a szívünket az Úrhoz és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy ezen a mai napon is összegyűlhettünk azért, hogy előtted hódoljunk és téged tiszteljünk. Urunk, hálát adunk azért, hogy van erre alkalom, és biztosítasz erre helyet, időt. Kérünk, Urunk, hogy legyen bennünk is, a mi szívünkben is erre alkalom, legyen bennünk is ennek helye, hogy téged tiszteljünk. Kérünk, Urunk, hogy tisztíts meg most bennünket a bűneinktől, tisztogass meg bennünket az egyéb gondolatainktól, csapongó fantáziánktól, azért, hogy tisztán téged tudjunk imádni, tisztán te rád tudjunk figyelni, tisztán előtted tudjunk most leborulni. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a te szavad az mindig hallható. Köszönjük, hogy elérhető a számunkra is. Köszönjük, hogy kijelented magadat a számunkra. és hogy mi így megismerhetünk téged, megláthatjuk, hogy milyen vagy és ki vagy te valójában. Kérünk, Urunk, hogy így szólj hozzánk a mai napon is, így taníts bennünket, formáld a mi szívünket, hogy a te igaz imádóid lehessünk. Kérünk, hogy add meg nekünk, hogy a szívünkbe tudjuk fogadni a te szavaidat, a te igédet, és hogy az ott elvégezze a munkát, építse a mi hitünket. Kérünk, hogy így tedd áldottá ezt a mai Isten tiszteletünket is, a te nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom Jakab levelének az első fejezetéből, a 27. versben így szól hozzánk Isten írott igéje. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, elérkeztünk ezen a nyáron az utolsó ilyen helyettesítő szolgálathoz, amikor a Jakab levelét vettük sorra, azt vizsgáltuk, és ez az utolsó ilyen szolgálat most ezen a nyáron, és a Jakab levelében is az első fejezet utolsó verséig jutottunk el. Ez egy nagyon jó összecsengés, mert itt van is egy ilyen, egyfajta zárás ebben a levélben, az első fejezet végén van egy ilyen konklúzió. Ugye Jakab az Úr testvére, aki a jeruzsálemi gyülekezetnek lett a vezetője, a levelének ebben az első fejezetében három fő témát érintett. Az első, amit még valamikor 2 évvel ezelőtt néztünk, az a próbatételekről szólt, a második ilyen téma az a kísértésről szól, és a harmadik ilyen téma az pedig az Isten igéjének a fogadásáról, vagy az igéhez való viszonyulásnak a témája volt. És ugye ezt a levelet, ezt a Jeruzsálemből szétszóratott hívőknek írta Jakab, az Úr testvére. És hát többször elhangzott, hogy ez a levél egy nagyon gyakorlatias, egy nagyon pragmatikus levél, és a végcél az mindig az, hogy a hívő az tudja, és jusson el odáig, hogy miként kell neki cselekednie, miként kell viselkednie, hogyan élje meg a hitét. És ez lesz a mai témánk is, ugye ez a konklúzió az első fejezet végén, hogy milyen a tiszta vallás gyakorlat. Ezt a címet adtam, hogy a tiszta vallás gyakorlat. Ugyanis ebben a témában csúcsosodik ki az első fejezet, ahol az utolsó 2 vers, az ugye nem is szólhatna talán másról, mint a vallás gyakorlatról. A 26. versben először leírja a hiába való, vagy hasztalan gyakorlatot. Erről volt szó 3 héttel ezelőtt. És itt a 27. versben, amit pedig felolvastam, itt megfordítja a nézőpontot, és nem a hiába való, vagy a hasztalan vallásgyakorlatot írja le, hanem a helyes, a tiszta Isten tiszteletről beszél. Azt meg kell jegyezni, hogy sem a negatív, sem a pozitív kijelentés esetében nem teljes körű a leírás. Tehát nem arról van szó, hogy most itt Jakab részletesen kifejteni, hogy mik azok, amik a helytelen Isten tisztelethez, vagy helytelen vallásgyakorlathoz hozzátartoznak, és mik azok A-tól Z-ig, amik meg a helyeshez tartoznak. Itt inkább a szembeállításon van a hangsúly, hogy van helytelen, és van helyes is. És azért beszélek vallásról, vagy vallásgyakorlatról, mert itt a Jakab levelében egy viszonylag ritka kifejezés áll, ami mindössze egyébként 4-szer fordul elő az Új Szövetségben, és ez a kifejezés ez inkább vallást jelent, mint konkrétan mondjuk imádatot, vagy Isten tiszteletet. Ezt mindig olyan dolgokra használja az Új Szövetség is, meg egyébként még az Új Szövetségen kívüli források is, amik egy komplett vallást írnak le, tehát saját szabályok, saját előírások, saját liturgia, tehát hogy ebbe így beletartozik minden. Néha sajnos szektákra is, de azt kell lássuk, hogy ez egy komplett teljes vallásról szól, nem csak egy filozófiáról, vagy egy hittételről. Tehát ebben is látszik Jakabnak ez a fajta gyakorlatiassága, hogy a hitnek annak van egy teljes vallás gyakorlata. Az valamiben meglátszik, az megéli az ember. A cselekedetekben tükröződik. És ha bár tényleg ilyen gyakorlatias ez az egész levél, mégis többről van szó, mint puszta erkölcs prédikáció. Tehát nem arról van szó, hogy Jakab leírná, hogy ezt tedd, ezt ne tedd, ez szabad, ez pedig nem szabad, és viszontlátásra el van intézve, élj a szabályok szerint. A helytelen és a helyes közötti különbséget itt Jakab is komoly teológiával támasztja alá, majd ezt részletesebben megvizsgáljuk. Itt Istennek és az Isten kijelentésének az alapos ismerete az húzódik meg a sorok mögött. A helytelen vagy hiába való vallás gyakorlat az külsőséges. Itt a 26. versben van ez, hogy ha valaki kegyesnek látszik, vagy valaki Isten tisztelőnek látszik, hát többféleképpen lehet értelmezni, hogy mások előtt látszik annak, vagy ő maga is annak véli magát. Minden esetre akármelyik igaz, vagy mind a kettő is igaz, lehet egyszerre. Az biztos, hogy a helytelen Isten tisztelet az emberek, egy ember, vagy a többi ember előtt tűnik Isten tisztelőnek, vagy vallásosnak. És ezzel szemben, ugye a 27. versben az igazi, vagy a helyes vallás gyakorlat, az nem az emberek, hanem Isten előtt, az ő szemében tiszta és szeplő nélküli. És ez egy egyszerű, de mégis hangsúlyos gondolat, Jakabnál is többször előkerül, hogy egyrésztről hiszünk-e Istenben, az ő személyében, és ami még fontosabb, hogy komolyan is vesszük-e ezt, komolyan vesszük-e ennek a következményeit. Itt az első vázlatpont az, hogy a vallásunk tárgya, ez talán nem a legszebb, vagy a legmegfelelőbb megfogalmazás, de mégis a vallásunknak a tárgya Isten, mert őt tiszteljük, őt imádjuk, ő előtte akarunk hódolni. És ennek a vallásnak, ennek két része van, amit az előbb is említettem. Egyrészt meg kell ismerni Isten magát, az ő személyiségét, másrészt pedig kell egy szándék, egy elhatározás, hogy mi az ő kedvében akarunk járni. Mert egyrészt ugye Isten személy, sőt kapásból három személy, mert Atya, Fiú, Szentlélek, nem csupán egy személytelen erő, ahogy ezt néha szokták gondolni, vagy a keleti vallásokban találkozhatunk ezzel, és ezt rögtön Jakab is kiemeli, mert azt mondja, hogy Isten és az Atya. Egyből hozzáteszi, hogy az Atya az ő személye. Ezt úgy is lehet értelmezni egyébként, hogy Isten aki Atya. És hogyha Isten ő egy személy, akkor van neki személyisége, van, ami kedves neki, és van, ami nem kedves neki. Hogy egy teljesen egyszerű példát mondjak, én megismertem a feleségemet, és tudom, hogy szereti a csokoládét. És hogyha én kedveskedni akarok neki, akkor veszek egy tábla csokoládét a boltban, és akkor tudom, hogy örülni fog neki. És egyrészt meg kell ismernem, tudnom kell, hogy szereti a csokoládét, de másrészt nem elég tudni, hogy szereti a csokoládét, hanem be kell menni néha a boltba, és levenni a polcról, és kifizetni. Mert ha ott hagyom a boltba, és nem viszem el neki, akkor nem fogok neki vele kedveskedni. Ezt azért hangsúlyozom, mert itt Jakabnál is ez kerül elő, hogy az igének a megtartói legyetek, ne csak a hallgatói. Ugye ez volt az előző résznek az összefoglalása, vagy mondani valója. A tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet, vagy vallás gyakorlat, az ez, amit megcselekszik az ember. És az Isten és az Atya előtt kell, hogy ez tiszta legyen. Nem az emberek szemében, hanem Isten előtt. Hadd jegyezzem meg azt, hogy nem kell tagadni Istennek a létét ahhoz, hogy ne vegyük komolyan a személyét. Ez itt a Jakab levelében is többször előkerül. Például azt mondja, hogy te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Tehát nem kell ateistának lenni ahhoz, hogy ne vegyük komolyan az Urat. Ezt azért mondom, mert hogy valóban kell a szándék is. Nem elég tudni Istenről, meg az ő létezéséről, és elfogadni azt, hogy ő neki van, ami kedves, és van, ami nem kedves, hogyha úgy éljük az életünket, mint hogyha ez semmit nem számítana. Ugye, hogyha nem megyek be a boltba a csokoládéért. Ez egy visszatérő probléma volt mindig is az emberek között. Az Ószövetségben is ezzel találkozunk, hogy Izrael népe, ha bár nem tagadja meg Istennek a létét, mégis a vallás gyakorlatuk az üres volt. Nem volt őszinte, vagy nem akarták valóban tisztelni az Urat. Számos ilyen helyen találkozunk. Például Jeremiásnál olvashatjuk, hogy csak a közelben vagyok-e Isten? Azt mondja az Úr, nem vagyok Isten a messzeségben is? Hogy tudják az emberek, hogy milyen Isten, de mégse úgy viselkednek. Nem tükrözi a cselekedetük azt, hogy ők komolyan vennék Istent, mert nem veszik komolyan. Vagy Malakiásnál olvashatjuk, hogy a fiú tiszteli az atyát, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Ez egyébként különösen is összecseng itt a Jakabban, mert szintén atyaként kellene tisztelnünk az urat, az Istent, erről beszél Malakiás is, hogy elméletileg tudják az emberek, hogy milyen Isten, mégsem tükröződik ez az ő hozzáállásukban, vagy az ő tetteiben. És hát nem meglepő dolog, hogy Istennek a tulajdonságaiból következik az, hogy miként kellene őhozzá viszonyulnunk. Ha ő mindenütt jelen való, akkor úgy kéne őt kezelnünk, ha szabad így mondanom, de úgy kéne hozzá viszonyulni, mint aki a közelben és a távolban is Isten. Hogyha ő atya, akkor tisztelni kéne, mint ahogy az atyát, vagy az apját is tiszteli az ember. Hogyha úr, akkor értsük jól, de ezt mondja az ige, hogy akkor félnünk kellene őt. Tehát ő magából, az ő személyiségéből következik az, hogy hogyan kell hozzá viszonyulni. Na most itt Jakabhoz nagyon közel állt az ószövetségi törvény, erről hallhattunk a legutóbb is, hogy miként emlegeti a szabadság tökéletes törvényét, meg a királyi törvényét, de más új szövetségi könyvekben is arról olvashatunk, hogy Jakab ő nagyon komolyan vette ugye az ószövetséget. És ez nem egy rossz dolog, ezt nem kell félreérteni, ez természetes, mert ha belegondolunk abba, hogy Jakabnak az idejében, akkor még nem készültek el az új szövetségi könyvek. Ő egy gyülekezetnek a vezetője volt, és nyilvánvalóan az úrnapi istentiszteleten valamiről szólnia kellett egy prédikációnak, és a legkézenfekvőbb dolog az, hogy ugyanúgy az ószövetség alapján beszéltek Jézusról, ahogy ő azt magáról tette, mármint hogy Jézus maga is a Mózes és a próféták alapján magyarázott. Tehát ez egy jó dolog, hogy Jakabhoz közel áll az ószövetség és a törvény. És Jakabnak ez a mély ige ismerete, ez meglátszik itt a 27. versben is. Ugye az előbb említettem ezt a kötődést a Malakiáshoz, de látszik abban is, hogy tiszta vallásról, vagy tiszta Isten tiszteletről beszél. Na most ez a tiszta kifejezés, ez háromféle értelemben is előfordul. Az első, ami elég kézenfekvő, az a fizikai tisztaság, hogy mondjuk a tiszta arany, vagy Jézusnak a testét, amikor levették a keresztről, akkor tiszta gyolcsba tekerték. A második értelmezés, vagy használata ennek a tisztának, az erkölcsi, etikai tisztaságra vonatkozik. És hogyha valaki erkölcsileg tiszta, akkor ott az úgy is mondhatjuk, hogy fedhetetlen, vagy ártatlan. Ugye nyilván szabad mindenféle bűntől, mindenféle bűnös vágytól, erre is használták ugyanezt a kifejezést, és van egy harmadik használata a tisztának, mégpedig a vallási vagy kultikus tisztaságra vonatkozó tisztaság a lévitai papi értelemben. Ugyanis a tisztaság az egy meghatározó fogalma volt az ószövetségi Isten tiszteletnek. Voltak tiszta dolgok, és voltak tisztátalan dolgok. Voltak tiszta ételek, voltak tisztátalan ételek. Voltak olyan események, betegségek, rengeteg minden, ami tisztátalanná tett egy embert, és volt egy megfelelő rituálé, amiben meg lehetett tisztulni. Mert hogyha az ember tisztátalan dologgal érintkezett, akkor ő maga is úgymond ebbe a kategóriába sorolódott be, akkor ő maga is tisztátalanná vált, és megvolt ez a megfelelő szertartás, ami után visszakerülhetett a tiszta kategóriába. Most ezt nem akarom nagyon részletezni, elég azt látnunk, hogy az Isten előtti hódolás, tehát az Isten tiszteletére alkalmas állapot, az az, amit úgy hívott az Ószövetség, hogy ez a tiszta. Tehát csak akkor lehetett Isten tisztelni, és ő elé járulni, hogyha ebbe a kategóriába esik az ember. A tisztátalan állapotban nem lehetett ő hozzá járulni. És ez is természetesen Isten személyéből fakad. Az ő tökéletessége és az ő szentsége folytán nem lehet akárhogyan elé járulni. Ezért kellett ez a tisztaság. Ezért voltak például ugye hatalmas mosdómedencék a Szent Sátornál, meg ugye később a templomnál. A papoknak is tisztának kellett lenniük, tiszta állapotba kellett kerülniük, amikor bemutatták az áldozatot, vagy amikor Isten tiszteletét végezték. De ezt nem akarom nagyon részletezni, de nagyon sok helyen előkerül ez, hogy arra, hogy Isten elé járuljunk, vagy ő vele találkozzunk, hogy így mondjam, erre föl kellett készülni. Tehát, hogyha esetleg otthon elővesszük a Bibliánkat, és megnézzük, hogy a 10 parancsolatot mi előzi meg, akkor ott hosszasan leírja, hogy hogyan készítse elő Mózes a népet arra, hogy Isten a Sínai hegyen kinyilatkoztassa a törvényt. És hogy kicsit tovább lépjek, az Új Szövetség az ugye számos helyen bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus az, aki megtisztít. Erről nagyon sok helyen olvasunk, hogy ő az, aki képes az embert ebbe a tiszta állapotba hozni, vagy ebbe helyezni az embert. A bennünk lévő bűn ugyanis Isten tiszteletére alkalmatlan állapotban tart bennünket. Tehát a bűnös ember az egyszerűen pont ugyanolyan, amit nagyon jól szemléltet ez az ószövetségi törvény sokaság, hogy a tisztátalanságban tart bennünket, és nem vagyunk képesek arra, hogy Isten elé járuljunk. És itt nem csak arról van szó, hogy Isten a bűnös állapotban nem tart bennünket alkalmasnak, vagy méltónak arra, hogy ő hozzá járuljunk, hanem a bűnös ember az nem is akarja Isten tisztelni. Ez ágában sincsen, hogy ő Istenhez járuljon. Nem akar neki kedveskedni, hiába tudná esetleg, hogy mi az, ami tetszene az Úrnak. És Jézus Krisztus pedig azért jött a földre, ő azért áldozta fel magát a kereszten, hogy ebből az állapotból, ebből a tisztátalanságból, hogy most így nevezzem, ebből váltson meg. Ő azért adta az életét, hogy a bűneinktől megtisztítson. Ezt nagyon sok helyen olvassuk. Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minket minden bűntől, mondja János levele. Tehát Jézus munkájának köszönhető az, hogy az ember ebbe az állapotba kerülhet, amiben tisztelheti Istent. És hát most csak így halkan jegyzem meg azt, hogy nem tudom, hogy szoktunk-e erre gondolni, hogy Jézus az életét adta azért, hogy én vasárnap reggel itt ülhessek a templomban. Mert ugye ez egy Isten tisztelet, és ő az ő kereszt halálával érte el azt, hogy az ember tisztelheti. Ha ő nem megy a keresztre, akkor ugye mi itt hiába ücsörögnénk. Semmi értelme nem lenne. Nem járulhatnánk az Úr elé. És nem tudom, hogy ez így eszünkbe szokott-e jutni, amikor úgy érezzük, hogy hát most túl fáradt vagyok, hogy eljöjjek, vagy félálomban, kicsit késve beesünk az Isten tiszteletre, hogy ezért Jézus ő a vérét adta. Ez szerintem meg kéne, hogy határozza azt, hogy hogyan ülünk itt vasárnap reggel, hogy hogyan veszünk részt az Isten tiszteleten, hogy hogyan éneklünk. Ez nem egy ilyen ingyen, persze ingyen, mert ingyen kegyelemből kaptuk, de hogy ennek súlyos ára volt, hogy hogyan éneklünk, hogyan imádkozunk. A tiszta vallás gyakorlásért Jézus kínhalált halt. És mégis sokszor nekünk így nehezünkre esik. Tovább lépek. Jézus maga is tanította a tisztaság fontosságát. A hegyi beszédben azt mondta, hogy boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Jézus egy másik oldalról közelíti meg, mint mondjuk Jakab, de ugyanarról beszél. A tiszta állapotban, hogyha a szíve tiszta, akkor fogja meglátni az ember Istent. Ez az alkalmas állapot arra, hogy Isten elé kerüljön. És habár Jakab nem részletezi, hogy a megtisztulás maga Jézus vére által van a hívőknek, mert ugye, mint említettem, olyan embereknek írt, akik ezt már tudták, ezt hitték. Mégis ugyanezt szerepel nála, csak ő Isten felől közelíti, hogy Isten előtt tiszta a vallás gyakorlata az embernek. És erre buzdít is, hogy legyen ilyen tiszta és szeplőtlen. És hadd lépjek tovább, ha már megnéztük a vallás gyakorlat módját, ami a tiszta állapot, hadd lépjek tovább a harmadik pontunkra, ami egy ilyen példája a tiszta vallás gyakorlatnak. Ugye említettem, hogy a teljesség igénye nélkül csak egy példát hoz itt Jakab, az árvák és az özvegyek meglátogatását. És talán megint nem okozok nagy meglepetést, ha azt mondom, hogy ez ugyanúgy, mint a tisztaság, egyrészt Isten személyéből következik, fontos eleme a Tórának, és szerepel Jézus tanításai között is. Először is Isten számos helyen úgy mutatkozik be a Bibliában, mint az özvegyek és az árvák gyámolítója. Hát rengeteg ilyen ige hely van, egy párat hadd olvassak föl. 68. Zsoltárban olvashatjuk, hogy az árváknak az atya, özvegyeknek bírálja az Isten. Vagy Tereát hagyja magát, az ügye fogyott, az árváknak is te vagy segedelme. 10. Zsoltár. Vagy megoltalmazza az Úr a jövevényeket, árvát és özvegyet megtart, írja a 146. Zsoltár. Tehát ennek megfelelően Isten az ő követőinek is, az ő népének ugyanezt a magatartásmódot parancsolja meg. Mivel, hogy Isten maga ilyen, aki törődik az árvákkal és az özvegyekkel, ezért ugyanezt adja parancsba, hogy egy árvát vagy özvegyet se nyomorítsatok meg. És nagyon érdekes, hogy számos törvényben visszatér ez, a mezőgazdasági rendelkezésektől kezdve, az igazságszolgáltatásig mindenütt találkozunk ezzel, hogy hagyjatok, ne szedjétek fel ugye az elszóródott gabonafejeket, az árvák és az özvegyek meg a jövevények majd tudnak belőle enni. Az igazságszolgáltatásnál a szegényeket, árvákat, özvegyeket, az ő igazságukat ne fordítsák el, stb. Nagyon sok ilyen törvény van. És Isten olyan komolyan veszi ezt, és olyan komolyan vette már régen is ezt a parancsát, hogy ennek a semmibe vétele, ez volt az egyik kiváltó oka annak, hogy Júdát és Izraelt elérte az ítélet. Amikor őket leigázták az asszírok, meg a babilonia, akkor számos ilyen feddést olvashatunk prófétáknál, Ézsaiásnál, Jeremiásnál, Ezékielnél, Zakariásnál is szerepel, hogy azért, mert az árvákkal és az özvegyekkel nem törődtetek, elfordítottátok az ő igazságukat, stb. És Malakiásnál is találkozunk ezzel, hogy ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és az árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem. Nagyon érdekes, hogy itt konkrétan azzal találkozunk, hogy a varázslókkal meg a paráznákkal egy lapon említi azt, aki nyomorgatja az árvát, meg az özvegyet. És úgy fogalmazza meg Isten, hogy akik ezt teszik, azok nem félnek engem. Aki ezt csinálja, az nem volhatja magát hívőnek, mert ugye nem igaz a vallása. És hát Jézus tanításában ugyanúgy előkerülnek ezek az elesettek. Jézus kevesebbet beszél ugyan árvákról, de ugyanezt erősíti meg, és azt mondja például, hogy akik az özvegyeknek házát fölemésztik, és címből hosszan imádkoznak, ezek súlyosabb ítélet alá esnek. Tehát nagyon érdekes, hogy természetesen Jézus nem cáfolja meg az ószövetségi törvényeket, soha nincs ilyen, hogy ő azoknak a szöges ellentétét tanítaná, ugyanazt erősíti meg. Aki következetesen ellene megy a törvénynek, az legfeljebb formális, felszínes, ilyen látszatvallásos lehet, ugye itt is ezt mondja, hogy színből imádkoznak, de hogyha az özvegyek házát fölemésztik, akkor ez nem igaz vallás, és ezeknek súlyos ítélete lesz. És hát ez csak egy példa, hogy milyen lehet az igaz, vagy a tiszta vallás gyakorlat. Természetesen azt szemlélteti Jakab, hogy az Isten parancsához igazodó. Isten törvényéhez igazodó a vallás gyakorlat. Nem lehet, ahogy Pál mondja, maga választotta Isten tiszteletet folytatni. Isten személyéből fakad ugye az ő törvénye is, és ő hozzá kell egyszerűen igazodni, az igaz Isten tisztelet. És hadd térjek erre ki még az utolsó pontban, mert itt azt néhány célját írtam föl, hogy miért gyakoroljuk tisztán a vallást, miért kell ezt tennünk. Az első, amit kiemelnék, az az, hogy azért, mert ez jó. Isten törvénye szerint élni az jó. Számos olyan parancs van, vagy törvény van, ami szerint, hogyha élnek az emberek, az még a világban is ilyen erényesnek számít, hogy na, hát ő azért milyen szépen, tisztességesen él. Tehát, hogy nagyon sok ilyen van, amit tényleg még a világ is elismer, hogy hát, na, ő egy jó ember. De nem kell, hogy a világ elismerje, hogyha valakit megkérdezünk, aki úgymond gyakorolja az Isten törvénye szerint való élést, abban járást, akkor azt fogja mondani, hogy ez működik. Ez működik, ez a jó. A második, amiért csináljuk, az nem elég az, hogy ez jó. Mert Isten nem olyan, hogy jót parancsol, de ő maga, ő mondjuk nem ilyen lenne. Pont ez a fantasztikus, hogy Isten jót parancsol a törvényeiben, és ahogy láttuk, hogy mind az ő személyéből fakad, tehát még ő maga is ilyen. Ő belőle fakad, és nem csak diktál, nem ugráltat, nem olyan, mint egy rossz főnök, ahogy szoktam mondani, hogy jó van, te csináld a munkádat, és még lehet, hogy jól meg is mondja, de ő meg hátradől, és akkor nézi, hanem egyszerűen ez Isten személyéből fakad. Ő maga ezekben, hogy így mondjam, az élen jár előttünk. És ez különösen is meglátszik ugye Jézusnak az életében. A harmadik, ami ennek a vallás gyakorlásnak a célja, ezt már korábban említettem, hogy Isten kedvében járjunk. Hogy Isten kedvében akarunk járni. És itt hadd tegyem azért azt hozzá, hogy nehogy félreértsük, hogy azzal, hogy a cselekedeteinket és az életünket, azt Istennek a törvényéhez igazítjuk, a hívő embernek már nem a megfelelés, vagy nem az üdvösség kiérdemlése a célja. Tehát ezzel nem az a célunk. Azt már Jézus kiérdemelte. Ő már ebbe a tiszta állapotba hozta az embereket. Ezt kegyelemből odaajándékozta azoknak, akik hisznek benne. Itt nem erről van szó, hogy mi ezzel akarnánk Istent az adósunkká tenni, vagy kiérdemelni nála valamit, hogy ezt gyakoroljuk. Itt arról van szó, hogy miután már megvan a lehetőség arra, hogy Isten tiszteljük, Isten nem lesz más. Tehát az ő személye nem lesz más. Nem az van, hogy egyébként valamit elvárnék, de hogyha már tudsz engem tisztelni, akkor már más dolgok lépnek érvénybe. Az ő személye nem változik meg. Ő ugyanaz marad, ugyanazok lesznek neki kedvesek, és pont ezért, amikor már nem kell neki megfelelnünk, mert Jézus volt az, aki mindent elért, és mindent nekünk ajándékoz, ő az, aki Isten tiszteletére alkalmassá tesz bennünket, akkor is ugyanazoknak a parancsolatoknak a megtartására igyekszünk, csak nem kényszerből, hanem hálából. És még egy utolsó dolgot hadd mondjak, hogy miért gyakoroljuk tisztán a vallást, azért, mert az üdvösségben ugyanez lesz. Ahogy az előbb ezt említettem, hogy Isten nem változik, ugyanez igaz az üdvösségre, az örök életre, hogy nem, az, nem lesz olyan, mint amit mi mondjuk a gyermekeinket csinálunk, hogy most ezt még nem szabad, de majd ha elég nagy leszel, akkor igen. És mondjuk Isten azt mondaná, hogy hát, na, a Földön megtiltottam, hogy képmutató legyél, de most már az üdvösségbe lehet. Ugye? Vagy hát, eddig még kicsi voltál, nem szabadott ölni, azt mondta a 10 parancsolat, hogy ne ölj, de most már lehet. Tehát nem változik meg. Az üdvösségben, az örök életben ugyanezek lesznek a jók, ugyanezek a törvények lesznek úgymond életben, ha szabad így mondanom, és ezért ugyanezek szerint fogunk élni. És aki itt most nem vágyik arra, hogy ezeket cselekedje, az ha szabad így mondanom, az nem vágyik az üdvösségre. Tehát, mivel hogy Isten ilyen, az ő kedvébe akarunk járni, és ez lesz az örök életben is, ezért érdemes elgondolkozni azon, hogy mi törekszünk erre, vagy nem. Vagy ez így kedves nekünk, vagy nem. Persze az emberből előjön a bűn, és elbukik, de azért ezeken szerintem érdemes elgondolkozni, hogy mi a vallásunknak a tárgya. Komolyan vesszük-e Isten? Milyen a módja? Egyrészt elhiszem-e, hogy Jézus tisztít meg az ő vérével engem is, de törekszem is-e? Tehát törekszem-e erre a tisztaságra? Arra, amire ő megtisztított. Gyakorlom-e a vallásom? Ami persze nem azt jelenti, hogy eljárok a templomba, hanem az, hogy kiírtam egy idézetet Calvintól, a vázlat hátoldalán ott van, hogy komoly kötelességekkel jár a hit. És a vallásom gyakorlása az ezt jelenti, hogy komoly kötelességekkel foglalatoskodok. És még tényleg érdemes ezt is vizsgálni, ami a negyedik pont volt, hogy mi a célja a vallás gyakorlatomnak. Csak úgy eljárkálok, vagy én ezzel tényleg készülök az Úrhoz. Már most is vele vagyok, de hogy az örök életre is. Hát adjon az Úr nekünk bölcsességet és erőt, hogy ilyen tiszta és szeplőtlen vallásunk, vagy vallás gyakorlatunk lehessen ő előtte. Amen. Testvéreim, fennállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy téged megismerhetünk. Hálát adunk neked azért, hogy te olyan részletesen, olyan sok kijelentésben bemutatkoztál. Hálát adunk neked, Urunk, azért a rengeteg törvényért, parancsolatért, amit olyan sokszor értetlenül olvasunk talán az Ószövetségben, de köszönjük, hogy mégis ezek mind te rád mutatnak, ezeket te azért adtad, hogy jobban megismerjünk belőle téged is. Persze azért is adtad, hogy jobban megismerjük belőle magunkat, és meglássuk, hogy milyen bűnösek és elesettek vagyunk. De köszönjük, Urunk, hogy ebből az állapotból te tudsz bennünket kiemelni, te tudsz bennünket felkarolni. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, azért, hogy te ezért jöttél a földre, hogy te megszülettél, és vállaltad a szenvedést, vállaltad a halált, a kínhalált, a keresztet, vállaltad azt, hogy eltevessenek, és vállaltad a feltámadást is azért, hogy a te véreddel megtisztíts bennünket, és megad nekünk azt a lehetőséget, hogy mi Isten elé járulhassunk, az Atya elé járulhassunk, hogy őt tisztelhessük. Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk azt, amikor ezt egyáltalán nem veszik komolyan. Bocsáss meg, hogy a mi Isten tiszteletünkben is, a mi vallás gyakorlatunkban is olyan sok szeplő, olyan sok tisztátalanság, olyan sok helytelen szándék van. De köszönjük, hogy mégis te tudsz bennünket ebből is megtisztítani. Kérünk, hogy adj nekünk valóban akarást, adj nekünk erőt, bölcsességet, hogy tudjunk a te akaratodhoz igazodni, hogy tudjunk gyönyörködni a te parancsolataidban, és tudjuk a mi életünket ehhez igazítani, ehhez szabni, tudjunk a döntés helyzeteinkbe te rád gondolni, és megfelelő döntéseket hozni, és nem a bűn csábításának engedni, hanem a te utadon járni. Köszönjük, Urunk, hogy vezérelsz bennünket ezen az úton, vezérelsz, hogy téged tudjunk követni, és így érkezhessünk majd el a mennyei hazába is. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy eléd hozhatjuk a gyülekezetünket, a kicsinyeket, nagyobbakat, fiatalokat és idősebbeket. Köszönjük, hogy mindenkit a te gondviselő kezedbe bízhatunk. Köszönjük, hogy téged kérhetünk, hogy te adj nekünk itt testi, lelki gyarapodást. Köszönjük, hogy te rád bízhatjuk a szenvedő, vagy beteg testvéreinket is, hogy a te gondviseléseddel vedd őket körül. Köszönjük, hogy kérhetünk népünkért, hogy te adj minél több téged tisztelő szívet, tiszta szívet itt a honfitársaink között is. Te add meg azt, hogy minél többen téged követhessenek, igaz hitre juthassanak. És ne engedj bennünket, kérünk, a romlásba. Köszönjük, hogy így borulhattunk le most is előtted, így kérhetünk, és köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassák meg. Először is hirdetem a testvéreknek, hogy a ránk következő vasárnapon, tehát augusztus 30-án tanévkezdő gyermek Isten tisztelet lesz majd ugyanígy 9 órától. A hittanórákkal kapcsolatos információk egyébként fent lesznek majd a gyülekezetünknek a honlapján. Hirdetem továbbá, hogy szeptember 12-én megint megrendezésre kerül a gyülekezetünkben ez a református ifjúsági találkozó. Most a járvány helyzetre tekintettel csak egynapos lesz, és korlátozott létszámba, de mégis, ha az Úr engedi, akkor ez megrendezésre kerül. És ezzel kapcsolatban szeretnénk majd kérni a testvéreknek a segítségét, főleg az étkeztetéssel kapcsolatos segítségeket, például süteménysütést, vagy majd a konyhába szolgálatot. Ezt majd a későbbiek során meg lehet beszélni pontosan, csak várunk rá jelentkezőket. Továbbá hirdetem a testvéreknek, hogy most éppen gyülekezeti tábor zajlik Szarvason. Istennek hála, minden rendben van, nagyon áldott időt tölthetnek együtt. Azért vagyunk most egy kicsit ilyen megcsapant létszámmal jelen ezen az Isten tiszteleten. Hát lelki feltöltődést kívánunk az ott lévő testvéreinknek és gyülekezeti tagjainknak is. A az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 250.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy János hirdetéséből kiderült, hogy ennek a nyárnak is vége van, és úgy tűnik, hogy most a három teológus, lelkipásztor jelölt testvérünknek is a szolgálatát, itt az alkalom, hogy megköszönjem Bos Péternek, Lupsa Tamásnak és Szabó Jánosnak a szolgálatát, és kérjük az Istent imádságban is, hogy a tiszta Isten tisztelet privilégiumát, lehetőségét megkapják saját életükben, majdan abban a gyülekezetben, ahol szolgálni fognak, és köszönjük, hogy itt vagytok közöttünk. Áldja meg az Isten a szolgálatokat, hogyha még évközben be kell ugrani, akkor is legyetek szívesek ezt elvállalni. És hát boldogok vagyunk, hogy itt vagytok családilag és emberileg, hitbelileg, növekedjetek és gyarapodjatok. Köszönjük a szolgálatot. Isten áldjon meg benneteket. Köszönjük. Mind a három ótokat természetesen.
Köszönjük szépen. Tehát Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 253. dicséretünket. A 253. dicséretünknek a 4. és 5. versszakát énekeljük. A 4. versszak így kezdődik. Te vagy az mindenható, kihez hasonlítható, nincs sem földön, sem égen. Nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat énekeljük el.
Thank you.
Áldás békességet.